现在开始讲课啊！
most kezdjük el az előadást。
我们的修炼方法。
A művelési utakat tekintve, amint tudjátok, a Buddha és a taoista iskola művelési útjai mellett más művelési utak is vannak. Természetesen, szigorúan mondva, a művelési utak számára két jelentős iskola van. Egyik a Buddha művelési iskola, és a másik a taoista művelési iskola. A vallások közül sok tartozik a Buddha iskola rendszeréhez, és sok tartozik a taoista iskola rendszeréhez. Azonban nem a buddhizmus vallása, sem annak az iskolának a vallásai, de a rendszer kifejezéseiben ugyanahhoz a rendszerhez tartoznak. Egy másik út is van, amelyet Csímen művelés útnak, azaz nem hagyományos művelés útnak hívnak. A művelési módszerei gyakran nagyon jellegzetesek, egy sajátos szempontból ez rendkívül egyedülálló. Mert egy nagyon jellegzetes aspektussal rendelkezik, mert ebben a tekintetben ez, hogy is kellene mondanom, ez eléggé erőteljes. De az átlag emberek között azt nem érti meg, és nagyon ritkán látják. Különösen a vallásokban lévő emberek, a buddhisták vagy a taoisták gyakran hívják ezeket az embereket egy nem ortodox iskola és egy ügyetlen út, azaz Pang Men's Hothao. Ez az, ahogy létrejött ez a kifejezés, egy nem ortodox iskola és egy ügyetlen út. Voltaképpen egy nem ortodox iskola és egy ügyetlen út nem jelent egy gonosz utat. Saját magukat Csímen művelés útnak hívják. Ez nem Csímen varázslat, az két teljesen különböző dolog. Azok a Csímen művelés utak, amikről beszélünk, eléggé számosak. Miért mondjuk azt, hogy nem gonosz utak? Manapság azt a kifejezést egy nem ortodox iskola és egy ügyetlen út általában úgy értik egy gonosz iskola és egy elhajlott út, azaz Xiemen Huaitao. Voltaképpen az ősi időkben nem ez volt a jelentése. Ennek egy becsmérlő, de nem negatív jelentése volt, mert a Csímen művelés út művelőinek is szigorú xingxing, azaz szív- és elmetermészet követelményeik vannak saját magukkal szemben, a többség közül ők Tai Chi elméletének megfelelően műveli magát. Tehát ők mind az igazsághoz világosodnak meg. Akkor, mivel szigorú xingxing követelményeik vannak, hogy irányítsák magukat, nem mondhatjátok azt, hogy egy gonosz úthoz tartoznak, igaz? Mert a jó és rossz megítélésére szolgáló kritérium a kozmikus jellemző, nem a Buddha vagy a taoista iskolák feladata, hogy ítélkezzenek. A Buddha és a taoista iskolák csak azért váltak ortodox, erényes utakká, mert alkalmazkodtak a kozmikus jellemzőhöz. Akkor, ha más művelés utak szintén alkalmazkodnak a kozmikus jellemzőhöz, ők szintén ortodox utak. Az igaz, hogy a művelési módszereik jellegzetesek és nem korlátozódnak arra, ami jelenleg van a Buddha és a taoista iskolákon belül. Így a művelésük gyakran némileg nehezebb. Amikor tanítványokat választanak, ki kell választaniuk a nagyon-nagyon jó tanítványokat, mielőtt átadhatják a tanításaikat. Alapvetően csak egy személyt tudnak választani a történelem egy nagyon hosszú időszakában, ez a szokásos út. Akkor némelyek azon gondolkodhatnak, mivé fognak válni ők a jövőben, nem tartoznak a Buddhához, nem tartoznak a Taohoz, ők oda tartoznak a... Mert a Buddhák, ahogyan a vallások magyarázzák, mindegyik tatágata egy mennyei királyság, vagy ahogy mi hívjuk, egy egységes mennyország fölött uralkodik. Mindegyik tatágata egy mennyország fölött uralkodik. Úgyhogy meg tud menteni embereket. Neki van egy olyan mennyországa, amelybe elviheti azokat az embereket, akiket megmentett, amíg azoknak, akik a Csímen művelés utakhoz tartoznak, egy sincs. Voltaképpen sok nagy taónak szintén nincs ilyen mennyországa. Gyakran éppen egyedül maradnak egy helyen, vagy olyanok, mint a vándorló halhatatlanok, mindenhova elmennek. Gyakran ez így van. Az erényes utakat leszámítva, az igazán erényes művelés utakat, ősi idők óta napjainkig szintén léteztek olyan gonosz utak, amelyeket átadtak. Mert jó és gonosz egyidejűleg létezik a világegyetemben. Még ugyanazon az élőlényen belül is mindkettő létezik, jó és gonosz. Tehát némely rossz dolgok szintén megjelentek és terjedtek. Azok a dolgok, amik a gonosz utakhoz tartoznak, nem túl magas szintűek, de egy bizonyos dimenzióban, a saját dimenziójuk tartományán belül van egy bizonyos gongliuk, azaz energiapotenciájuk. Nekik van egy bizonyos szintjük, mert nekik megengedett, hogy ahhoz hasonlóan létezzenek a dimenziójukban. Egy gonosz út kifejezett gyakorlásának két fő szempontja van. Az egyik tudatosan teszi azt, a másik tudatlanul teszi azt. Tudatosan gyakorolni egy gonosz utat azt jelenti, hogy nem tesznek jó dolgokat, rossz dolgok tevésére specializálódnak, és a mestereik azt mondják nekik, hogy tegyenek úgy, hogy ártsanak az embereknek. Ennek a fajtának, azoknak az embereknek, akik nyilvánosan tanítják azt, általában nincs gongjuk, azaz művelés energiájuk. Nincs gongjuk, de van karmájuk. A karmájuk hatalmas lesz. Amikor nagyon sok karma van, az szintén ki fog alakítani egyfajta energiát, annak nagyon nagy a sűrűsége, és korlátozhat egy hétköznapi szemét. Hatással lehet egy hétköznapi szemét testére, úgyhogy némely emberek egy csigong mester után néznek, hogy kezeltessék a betegségeiket. Azt mondom, hogy ez eléggé veszélyes. Ha azok közül bukkansz rá az egyikre, és dolgokat bocsát ki a testedre, abban az időben el tudja nyomni a számodra, de maga az anyag, az karma, azaz jelli, úgyhogy amikor hazamész, még jobban fog fájni, mint az előtt, még betegebbnek fogod érezni magad, mint az előtt. Ezek a dolgok gyakran ártanak az embereknek. Egy bizonyos mértékig szintén arra használják ezt a fekete anyagot, hogy megerősítsék a saját testük természetfeletti képességeit, azokat, amelyek az emberi testre születtek, és egy nagyon kicsi szinten belül, a hétköznapi emberek szintjén belül lehet egy bizonyos hatásuk. De azok a dolgok, amint a karmájuk nagyobbra nő, az életidőtartamaik nem nagyon hosszúak. Ezek közül az emberek közül egyik sem él nagyon hosszú ideig. Szintén van egy másik fajta, vagyis az a fajta, amit éppen említettem, a jó és gonosz egyidejűleg való létezésére vonatkozólag, az egyfajta, de az nem olyasmi, ami az emberiség társadalmában létezik. Azt mondom, hogy rendszerint azok, akik egy gonosz utat gyakorolnak, a csigong csúcsának ideje alatt azok a rossz dolgok szintén átjöttek ide és átadták némely embereknek, tanítottak némely embereket. Nagy rendetlenséget csináltak. Most egy sem maradt, mert mindent kitakarították. Aztán szintén vannak némely emberek, akik tudatlanul gyakorolnak egy gonosz utat. Mit jelent az, hogy tudatlanul gyakorolni egy gonosz utat? Azt jelenti, hogy anélkül gyakorolnak egy gonosz utat, hogy tudattában volnának ennek. Tudjátok, a csigong nem olyan, mint egy testgyakorlat, ahol bármilyen utat gyakorolhattok, amit akartok. Bármiről gondolkodtok, amíg testgyakorlatot végeztek, az nem számít. De a művelés dolgokkal, ha gondatlanul bármilyen rossz elmeszándékot hoztok bele, az némely rossz dolgokat hozhatna létre. Például, amíg csigongot gyakorolnak, némely emberek tudatlanul valami rosszra gondolnak, és az ténylegesen nagyon sok rossz dolgot fog hozni a gongjukba, azaz művelés energiájukba. Minél erősebb az elmeszándék, annál többet fog belehozni. Ez ahhoz tartozik, hogy tudatlanul gyakorolnak egy gonosz utat. Nem gyakorol célzottan egy gonosz utat. Ő is csigongot akar gyakorolni, talán a betegségek meggyógyításának a kedvéért, vagy talán magas szintre akarja művelni magát. De az, ami ténylegesen gyakorol, egy gonosz út. És az e fajta emberek száma eléggé jelentős. Miért mondom azt? Gondolkodjatok el arról. Azon emberek közül, akik gongot gyakorolnak a parkokban vagy más környezetekben, hány ember fektet hangsúlyt az erényre, azaz döre. Hányan gondolnak arra, hogy jó tetteket cselekedjenek másokért, és őrzik meg a kedvesség egy szívét, amikor gyakorolnak. Hány ilyen ember van ott? Némely emberek még nagyon rossz dolgokra is gondolnak a gyakorlat alatt. Ez egy gonosz út tudatlanul való gyakorlása. Ha azt mondod egy ilyen személynek, hogy egy gonosz utat gyakorol, még el sem tudja fogadni. Azt fogja mondani, engem egy ilyen és ilyen csigongmester tanított. Ha az a személy egy igazán erényes út csigongmestere, te az előszangban cselekedtél, amit neked tanított a Sinsingről. Nem. Úgyhogy ám már ezt a rendszert gyakorlod, nem annak a gongját fogod kifejleszteni, amiket gyakorolsz, azok gonosz, sáros, fekete dolgok. És nem felel meg egy rendszernek. Ez az általános út. Aztán vannak némely emberek, némely csigongmesterek, akik rossz dolgokat cselekszenek, olyan alacsony szintű dolgot használnak, mint mágikus figurák rajzolása, varázsigék hátálása, hogy alacsony szintű szellemeknek parancsoljanak, hogy rossz tetteket cselekedjenek és embereknek ártsanak. Sok van az e fajta dolgok közül. Ezek szintén beleesnek egy gonoszú gyakorlásának a kategóriájába. Mindezek a dolgok kárt okoznak saját maguknak, ártanak másoknak és ártanak saját maguknak. De kérem, jegyezze meg mindenki, nekik egyáltalán nincs hatásuk a gyakorlóinkra. Az a kevés anyag, amit kibocsátanak, még a fálon egy fordulatával sem vetekedhet, nekik egyáltalán nincs hatásuk. A fál se nem, azaz törvénytestem sem fogja megengedni nekik, vagy bárki másnak, hogy ezeket a dolgokat cselekedjék. De van egy megjegyezni való dolog. Te belefuthattál némely dolgokba, amikor valaki kárt okozott neked, vagy valaki fizikailag valami rosszat tett neked, hogy elvesztettél valamit, akkor talán karmikusan kellett visszafizetned valamit. Nem megengedett igazán ártani neked, azoknak a dolgoknak ártani, amiket te magad fejlesztettél kiművelés gyakorlaton keresztül. Senkinek sem megengedett, hogy összezavarja vagy megrongálja azokat a dolgokat, amiket a fálundáfa művelésén keresztül fejlesztenek ki. Nem megengedett nekik, hogy elvesztenek. Tehát ne aggódj emiatt. Így amikor belefutsz azokban nehézségekbe, talán azokat a karma okozza, azok csak ideiglenes jelenségek, de gyakran, amikor belefutsz egy nehezen kezelhető valamibe, miért nem kiáltasz a mesterért? Miért nem hívod a mestert? Annál a pontnál ez nem a hited és a megvilágosodás egy tesztje is? Ezt követően beszéljünk egy másik kérdésről, azaz a férfi és nő közös művelésének kérdéséről, ami rendszerünkben nincs sem a férfi és nő közös művelése, sem az ahhoz hasonló művelést nem engedjünk meg. A férfi és nő közös művelését tanítják a társadalomban, és vannak olyan csigongmesterek, akik nyilvánosan teszik azt. Voltak éppen, ha engem kérdezel, ha nyíltan tanítod azt a társadalomban, az nem számít, ha te csigongmester vagy. Azt mondanám, hogy ez az emberek erkölcsi kérdéseivel jár, vagy ráadásul törvényes kérdésekkel jár. Nem megengedett ezt a fajta dolgot cselekedni a társadalomban. Tudjátok, a férfi és nő közös művelése a tantrizmusból származik. Az egyetlen, ami igazán alkalmazza ezt a dolgot, a tantrizmus, amit a lámaizmus vallásaként is ismernek. De ezt ehhez hasonlóan adják át a vallásukon belül, teszik ezt, hogy művelést gyakoroljanak. És még a valláson belül is azt titokban tanítják, és sok más embernek nem megengedett, hogy tudjon róla. Csak amikor titokban nevelnek fel tanítványokat, amikor magas szinten tanítanak, használhatják ezeket a dolgokat. Ezért a férfi és nő kettős művelése. Abban az időben, amikor a tantrizmus átterjedt Kínába, pontosan mert rendelkezett a férfi és nő közös művelésével, azért történt, hogy elnyomták és erőszakkal eltávolították Kínából. Ez az, amiért itt Kínában megszűnt létezni. De Tibetben, ahol az erkölcsi értékek eléggé különböznek a Kínában lévőktől, az folytatódott. De még ott is az szintén csak a belső vallásos körön belül és titokban adják át. Ők titokban művelik magukat. De manapság némely csigongmesterek szintén bejutottak a férfi és nő közös művelésébe. Ám bár idegen attól, a taoista iskola szintén bejutott a férfi és nő művelésébe. És ez nem csak olyasmi, amit a modern idők közben adott hozzá valaki. A taoista iskola a Tang dinasztia óta alkalmazta azt. De mi azt mondtuk, nem számít, milyen hosszú a történelem, szemét mindig létezett ősi időktől napjainkig. Csak mert a Tang dinasztia óta átadják, az nem jelenti azt, hogy az jó. Tudjátok a férfi és nő közös művelésének a célját? El akarják érni a yin és yang egyensúlyát. Gyűjtik a yin, hogy kiegészítsék a yangot, Kölcsönös kiegészítést és kölcsönös művelést használnak, hogy elérjék a közös művelés célját. De a taoista iskola elmélete, legyen az az ősi Kínában vagy máshol, a taoista tanítások mindig a yin és a yangot tanították. Azt hiszik, hogy az emberi testben már létezik yin és yang. Miért mennének kívülre, hogy gyűjtsék azt, hogy kutatnának kívül utána? A taoista iskolában némelyek úgy tartják, hogy az emberi test bal oldala yang és a jobb oldala yin. Ez az eredete annak a mondásnak, baloldal hímnemű, jobboldal nőnemű. A taoista iskolában némelyek úgy tartják, hogy az emberi test felső része yang és az alsó része yin. Vannak olyanok is, akik úgy tartják, hogy a hát yang és a test előső része yin. Ezek a nyilatkozatok nagyon jól megalapozottak és nagyon tudományosak, de hát a művelési útjaink mindegyikében egy csomó értelmes entitást és élőlényt fejleszthetünk ki a saját testünkből. Ezek az értelmes entitások, amelyekről beszélünk, nem rossz dolgok. Más dimenziókban minden tárgynak van élete. Mindegyikük élő. A szerves és szervetlen anyagok ugyanazok. A szervesbe és szervetlenbe való besorolást a mai emberi tudósok végezték el. Azt a létező tudás szerkezetén belül határozták meg. Tehát azt mondtuk, hogy a taoista iskola azt tanítja, hogy az ember saját testében létezik yin és yang. Hogyan gyűjtheted azt kívülről? Nem zavarják azt össze? A férfi és nő igazi közös művelése ténylegesen csak a lámaizmushoz tartozik. Ősi idők óta országunkban a tibeti tantrizmus mindig nagyon ellentmondásos volt a buddhizmus vallásán belül, az a kettő mindig ellentmondásban állt egymással. Nagyon a kezdetnél az emberek mindent lámaizmusnak hívtak, nem hívtak buddhizmusnak. Később, amint a neveket elhagyták, bárhogyan is a modern időkben az emberek már nem tudják az ősi idők vitáit. Mi is megvizsgáltuk azt. És voltak éppen az önművelési módszereik a legkorábbi eredetükben nem a földbolygó emberiségétől származnak. Egy másik bolygóról való művelési módszer, úgyhogy az erkölcsi értékeik nagyon különböznek az emberiségünkétől. Ezért röviden beszéltünk mindenkinek erről a helyzetről. Némely emberek megkérdeztek engem, használhatjuk a férfi és nő közös művelését? Azt mondjuk, hogy a művelés egyetlen egy útra való elkötelezettséget igényel, úgyhogy neked már nem szükséges többé feltenned ezeket a fajta kérdéseket. Voltak éppen a férfi és nő közös művelése nem olyan egyszerű. Amit tudtok, az csak valami felületes. A titkos művelés gyakorlatukat mindet élőszóban adták át, semmi sincs írásban. Ha megpróbálod gyakorolni azt, amit leírtak a könyvekbe, nem leszel képes gyakorolni. Azokat a dolgokat nem lehet nyilvánosságra hozni, úgyhogy nem leszel képes gyakorolni. A férfi és nő igaz művelése nem olyasmi, amit anélkül gyakorolhatsz, hogy megkapnád a fát, de nem keverhetsz bele dolgokat alkalomszerűen egy adott művelésrendszerbe. Így áll ez a kérdés. Aztán vannak olyan emberek, akik nyilvánosan tanítják azt, gondolkodjatok el erről. Egy hétköznapi személy nem akar szükségképpen művelést gyakorolni. Az igaz, hogy az utóbbi években népszerűsödött a csigong, úgyhogy elkezdték tanítani a férfi és nő közös művelését. Azt mondom, hogy az elzűlesztés az emberek erkölcsi normáit lerombolja, alapvetően éppen összezavarja, mert a sínségük nem olyan magas. A lámaizmus művelésében nekik egy nagyon magas szintet kell elérniük, hogy képesek legyenek használni. Ezek olyan dolgok, amiket csak nagyon magas szinten lehet használni, de hétköznapi embereknek akarják átadni. Ők még nem is adtak fel minden érzést és vágyat. Hogyan művelhetik magukat? Ha használják azt, az gonosz lesz. Akkor nem vesztik el az irányítást? Ez a probléma. Ezt követően beszéljünk mind az elmének és a testnek a műveléséről, mind ezek a művelés közösségtől származó kifejezések. Valójában, amikor az öt elemen való túljutásról beszéltem, már megemlítettem mind az elmének és a testnek a művelését. Nagy energiájú anyag használatát jelenti, hogy felváltsák az emberi test eredeti fizikai sejtjeit, hogy felváltsák az eredeti hús-vértestet. Miután a nagy energiájú anyag teljesen materializálta a fizikai sejtjeidet, az fokozatosan fel fogja váltani őket, tehát nem fognak könnyen az öregedés tárgyává válni, mert a más dimenziókból gyűjtött nagy energiájú anyagok nincsenek alávetve a mi dimenziónk időmezője megszorításainak, nincsenek a mi dimenziónk időmezőjének a tartományán belül, nincsenek alávetve a megszorításainak, úgyhogy nem öregszenek. Ez az elme és a test kettős művelésének alapvető tanítása. Vannak némely művelésutak, amelyek nem művelhetik mindkettőt, az elmét és a testet, de szintén meg tudják hosszabbítani az élettartamot. Némely emberek azt gondolhatják, hogyan hosszabbíthatnak meg életet más rendszerekben. Ha nem művelik a testet, nem fognak meghalni, amikor az idejük eljön. Egy ember élete nem előre meghatározott? Igen. De van egy másik kérdés. A három birodalom túlszárnyalásának a kérdése. Az nem a szintek áttörésének egy kérdése. Ám bár a rendszere nem műveli a testet, ha a művelésben a szintje áttört a három birodalmon túlra, akkor nincs alávetőhetőbbé azoknak a korlátozásoknak, amelyek a három birodalmon belül léteznek, tehát szintén meg tudja hosszabbítani az életét. De mivel nem műveli a testet, ám bár hosszú ideig tud élni, egyre öregebbé és öregebbé fog válni, olyan öreggé, hogy ijesztőnek látszik. Ez az, ami történni fog vele. Az elme és a test kettős művelése rendszereinek a legnagyobb jellemzője az, hogy egy gyakorló fiatalnak látszik. A fiziológiájának az állapota az egy fiatal személyé. Mivel az idő korlátozott, csak röviden beszéltünk erről. Ezt követően beszéljünk egy kicsit egy másik kérdésről, a beszéd művelésének a kérdéséről. A tanítványaink közül némelyek igazán szeretnek szóbeszédeket terjeszteni, arra használva őket, hogy bemutassák, milyen sokat tudnak. Ennek némely nagyon rossz hatásai voltak. Szintén vannak némely emberek, akik eléggé beszédesek voltak azelőtt. Az átlag emberek között némelyek azt gondolják, hogy ha egy személy tud beszélni, lenyűgöző, és ha egy személy ráadásul nem tud nagyon jól beszélni, az olyan, mintha könnyen ki lehetne használni. Én azt mondom, hogy ez egy hétköznapi személy mentalitása az átlag emberek között. Tudjátok, a múltban a vallásokban volt ott egy mondás, hogy kinyitni a szájat, az karma. Természetesen azért mondják, hogy kinyitni a szájat az karma, mert ők jó karmára és rossz karmára osztják fel a karmát. Voltaképpen, amit ők jó karmának hívnak, az az, amit mi fehér anyagnak, dönek hívunk. Egyáltalán nem beszélnek gong, azaz művelés energia részről, tehát csak ezen a módon beszéltek róla. És a rossz karma az, amit mi karmának, azaz jelinek hívunk. Kinyitni a száját, az karma. Hittek a karma nem létrehozásában. Miért? Mert amint egy személynek van egy gondolata, ha mondani akarsz valamit, nincs szükséged a gondolataidra, hogy irányítsd a szájadat, hogy mondd azt. Akkor ez a gondolatod, talán amint a gondolat kialakul, az egy kis ragaszkodás. Azt egy kis ragaszkodás okozza. Például azt mondod, enni akarok. Vagyis, mert éhes vagy, enni akarsz. Az egy ragaszkodás. Egy ételhez való ragaszkodás. Csupán bemutattuk ezt a pontot. Ez a szokásos körülmények között van. Az emberek között, amint kinyitod a szádat, azaz, amit tenni akarsz, amit tenni akarsz, amit tenni szeretsz. Amikor hangosan mondod ki, nagyon valószínű, hogy azt egy ragaszkodás okozta. Úgyhogy azt mondták, csupán kinyitni a szájat, az karma lehet. Úgyhogy a múltban a szerzetesek a beszédtől való tartózkodást gyakorolták, vagyis csukva tartani a száját és semmit sem mondani. Semmit sem fogok mondani egy éven keresztül vagy fél éven keresztül. Önként vállalt hallgatást fogok gyakorolni. Sok-sok ember, sok-sok szerzetes tette ezt a módban. Tudták ezt, mert a művelők nem a dő felhalmozására szenteltek figyelmet, hanem a dő azaz erény megőrzésére. Meg fogom őrizni, úgyhogy nem veszítem el. Mivel a dő felhalmozása, mert a jó tetteidet már nem lehet megítélni az átlag emberek normája alapján, akár igazán jók voltak azok a dolgok, amiket cselekedtél, akár nem, magasabb normák alapján kell megítélni. Így, mivel nem tudják pontosan megmondani ezeket a dolgokat, csak a dő megőrzésének az állapotát tartják fenn. Amíg nem veszítek dőt, az elég jó, hogy biztosítsam, hogy ne legyenek akadályok létrehozva a művelés gyakorlatomban. Tehát némely emberek önként vállalt hallgatást gyakorolnának. A buddhizmusban nem arról beszélnek, hogy test, beszéd, elme. Ha valaki azt akarja művelni, akkor nem fog beszélni. Persze a mi rendszerünkben a művelési gyakorlatot a hétköznapi emberek között végezzük. Ha a hétköznapi emberek társadalmában gyakorolsz művelést, hogyan szerepelsz anélkül, hogy beszélnél? Némely emberek azt mondják, én műsorbemondóként dolgozom, hogyan lehet, hogy ne beszéljek? Természetesen munka közben nekünk meg kellene tennünk azt, amit meg kell tennünk, és meg kellene mondanunk azt, amit meg kell mondanunk. Ha valaki valami rosszat tesz, és te főnökként nem törődsz vele, és semmit sem mondasz, akkor a jó emberek szintén szenvedni fognak. Az, hogy valaki ne legyen képes támogatni az erényeseket, és ne legyen képes arra, hogy megbüntesse a gonoszt, azt mondom, hogy az szintén elfogadhatatlan. Úgyhogy a kulcspont az, hogyan kellene nekünk megítélnünk önmagunkat a gyakorlók standardjaival, és megítélnünk azt, mit kellene és mit nem kellene mondani. Persze azt nem tehetjük meg, ha mi nem beszélünk, mert amikor támogatjátok az igaz fát, én mondom, az nem azt jelenti, hogy valami még jobbat teszünk. Tehát beszélnünk kell. De amikor beszélünk, vigyáznunk kell, hogy nem mondjunk olyan dolgokat, amik hátrányosak lesznek a társadalom egységének. Ne ültess el viszályt, és ne fejlesz ki semmilyen ragaszkodást. Mert azok a szavak, amelyeket azok a ragaszkodások hoznak létre, embereket tudnak megsebezni, vagy ráadásul aláássák a dáfát. Röviden vitattam meg ezt a kérdést. Ez minden erről. Ezt követően beszéljünk egy másik kérdésről. Annak a kérdéséről, hogy miért van a Buddha szobrain egy mező. Miért van egy mező egy Buddha szobrán? Némely emberek azt mondják, hogy ez egy olyan energiamező, amely azoktól a szerzetesektől maradt, akik szentírásokat kántáltak hozzá. Némely emberek azt mondják, hogy az emberek Buddha imádatából maradt. Azt mondom, hogy nem szükségképpen áll fenn ez az eset. Mert amikor szentírásokat kántáltak, a testükből származó energia szétszóródott, és ugyanez igaz a Buddha imádásánál is. Tehát miért csak a Buddha szobrán van jelen ez a mező? Amit mi látunk, az a következő: a valóságban, amikor egy személy egy nagyon magas szintet ér el a művelésben, túl a három világ körön belüli fán, amikor elnyert egy bizonyos gyümölcshelyzetet, azaz góvait, fáseneket, azaz törvénytesteket fog kifejleszteni, és azok a fáseneb ugyanúgy néznek ki, mint maga a személy, de teljesen ki vannak nyitva. Mert egy olyan személy, aki a hétköznapi emberek között cselekszik dolgokat, nem lehet teljesen kinyitni, ha egészen ki lenne nyitva, nem lenne mód arra, hogy mindenhova menjen dolgokat tenni. Némely emberek megkérdeztek engem: tanár, tudod, mire gondolok én? Nem fogom venni a fáradtságot, hogy érzékeljem azt, hogy mire gondolsz. Ha nekem érzékelnem kellett volna azt, amire gondolsz, mire gondol mindenki, nem mentenélek meg téged. Az emberi gondolatok eléggé rosszak. Azt gondolod, hogy némely gondolatod igazán jó, de amikor az én mércémmel van megítélve, az igazán rossz. Vagyis nem mehetünk mindenfelé, miközben ilyen dolgokat érzékelünk. Ráadásul annyira lezárjuk azt, hogy nem jutunk kapcsolatba ilyen dolgokkal. De a fásenek, azaz törvénytestek meg tudják tenni ezt, nagyisteni erőket tudnak kinyilvánítani, és bármit meg tudnak tenni. Voltak éppen a mező azért van egy Buddha szobrán, mert egy fásen van ott. Ha egy fásen van ott, a Buddha szobrának lesz egy mezője, mert van energiája. Úgyhogy amikor némely emberek gongot gyakorolnak egy Buddha szobra előtt, amint ott állnak, éreznek egy erőt, amely visszanyomja őket, arra készteti őket, hogy hátrafelé menjenek. Voltak éppen ez amiatt a mező miatt van, mert egy fásen van rajta. Azonban, ahogy az emberiség erkölcse lefelé csúszik, minden megváltozott az emberi társadalomban. Még a Buddha szobrok is változásokon mentek keresztül. Milyen változásokon? Az, hogy némely Buddha szobrokon nincs egyik megvilágosult lénynek a fásene sem. Sem Kai Guangon, azaz buddhista felszentelésen, sem semmi máson nem mentek keresztül, hogy oda hívják egy megvilágosult lény fásenét. Most, hogy a Kai Guangról beszélünk, hadd beszéljek arról, hogy miért van rajta egy fásen. A buddhizmusban az nincs úgy, hogy amint egy buddha szobrát elkészítették egy gyárban, annak már van egy fásene. Az nincs, semmilyen sincs. Csak miután a Buddha szobrának Kai Guangja, azaz felszentelése volt, lehet azonnal egy törvénytest. Mielőtt felszentelik, amint látom, az csak egy műalkotás. Csak miután felszentelték, lehet azon egy fásen. Hogyan végzik el a felszentelést a Buddha szobrának? A vallásokon belül egy vallási szertartást tartanak. Sok szerzetes bemenne egy terembe a templomban, és szentírásokat kántálna, és áhítatosan meghívná egy megvilágosult lény fásenét, hogy jöjjön. Vagyis ezt teszik, hogy ez a hatása legyen. Természetesen manapság a szerzetesek többé nem tudják, hogy mi a Kai Guang. Mindegy, amit tudnak, az, hogyan tartsák meg ezt a fajta szertartást, azután azt gondolják, hogy felszentelték. De mi azt illeti, hogy mi a felszentelés célja, úgy tűnik, hogy némely emberek nem igazán tudják elmagyarázni azt. Voltak éppen az egyszerűen az, hogy meghívják egy megvilágosult lény fásenét, mivel azok, amiket kibocsátanak, őszinte, egyenes gondolatok, és a szentírásokat kántálják, meg tudják hívni egy megvilágosult lény fásenét, azaz törvénytestét, akkor a szobor az ő fásene szobrává vált. Mivel szerzett egy fizikai testet a világban, tud segíteni az embereknek jó tetteket tenni. Az emberek őszintén gyónhatnak előtte, és jó emberekké válhatnak, ez a fő cél. De ezekben a napokban megjelent egy probléma. Sok ember nem szenteli fel a Buddha szobrait. Ők csak erekeként őrzik őket, és elkezdenek tömjét égetni neki. Az nagyon veszélyes. Sok ember Buddha szobrai mentek át a felszentelési szertartáson, de azok az emberek nem érték el azt a képességet, hogy felszentelést hajtsanak végre. Szintén sok ember Qigong mestereket kér meg, hogy felszentelést végezzenek. Én mondom mindenkinek, jelenleg egyetlen egy Qigong mester sincs, aki Kaiguangot tud csinálni. Egy csomó Qigong mester hamis, őket szellemek szállták meg. Tehát miért van energiájuk? Mert azok a fajta dolgok szintén rájuk záródtak, azok a fajta dolgok szintén rájuk szálltak. Nagyon veszélyes. Ha neked a mesteredként kellett volna imádnod azt, az igazán rossz volna. Némely emberek a templomba mennek, míg a templomban sem szenteltek fel némely Buddha szobrot, a templomban vagy otthon lévő Buddha szobrokhoz imádkoznak és pénzért könyörögnek. Imádják őket, és úgy találják, hogy a könyörgésük igazán pénzt hoz nekik, úgyhogy azt gondolják, hogy ez elég jól működik. És most az ilyen szobrok mellett olyan cédulák vannak, amelyeken ez olvasható. Minden kívánságot teljesítve lesz. És mindenki azt gondolja, hogy ez elég jó, mondván, nem segít nekünk Buddha pénzt keresni. És mégis még mindig azt mondod, hogy Buddha nem fog segíteni nekünk szerencsét csinálni. De ez nem egy Buddha. Általában azok a gonosz dolgok egy olyan cédulával ellátva, ami azt mondja, minden kívánságot teljesítve lesz, azok rókák. Ja, részt rókák. Ez nagyon ijesztő. De az nem segít neked, csak úgy vannak feltételei és egy ára. Ha Qigongot gyakorolsz és a tested viszonylag jó, az el fog menni a testedre és jönni fog, hogy megszállja azt. Nincs meg az a képesség, hogy segítsen neked, az erői nem olyan nagyok. Tehát mit tesz? Átváltoztathatja a karmádat. Ha nem akarsz beteg lenni, a rokonaidat vagy a barátaidat fogja megbetegíteni. Ha nem leszel beteg, az öcséidet és a húgaidat hagyja, hogy elkapják azt. A bátyáidat és a nővéreidet hagyja elkapni azt. Pénzt akarsz keresni? Honnan jön a pénz? A családodban valaki mástól pénzt fog elvenni, és neked fogja adni azt. Nem fog. Aztán vannak némelyek. A helyzet, amelyet éppen említettem, nagyon ijesztő. Akkor van egy másik helyzet is, miáltal a Buddha szobrai közül. Sokan nincsen szellem általi megszállottság, viszont semmilyen megvilágosult lény sincs. Ahogy imádják őket, fokozatosan egy Buddhát, egy Taót, vagy egy Istent fejlesztenek ki ezen az imádáson keresztül. Tudjátok, manapság az emberek ezt az Istent, Guangongot imádják, azt mondják, hogy Guangong a pénzistene. Voltak éppen őt imádáson keresztül állították elő. Az emberek imádáson keresztül hozták létre. Guangong egyáltalán nem a pénzistene. Őt az emberek által imádás állította elő. Elhíresztelték, hogy a Guangong segített valakinek szerencsét csinálni, úgyhogy egy férfi szintén erekjeként őriz egyet, egy nő szintén erekjeként őriz egyet, és így a pénzisten névé válik. Mi az egyáltalán? Mert semmi sincs azon a Buddha szobron. Az emberi gondolat, amint a tudósok felfedezték, most az anyag. A Qigongban most azt mondják, hogy az emberi gondolat energia, az anyagilag létező. Amikor egy hétköznapi személy gondolata kisugárzik, az tiszta virág életű és nagyon rövid időn belül szétszóródik, miután kisugárzik. De ha arra összpontosítja az elme szándékát, hogy kisugározza valami irányába, az egy nagyon hosszú időre meg fog maradni. Ha egy Buddha szobrát nem szentelték fel, és elmennek imádni azt, a következő probléma fordulhat elő. Az első személy, aki jön, hogy imádja, a legkulcsfontosságú. Gondolkodjon el mindenki, hány ember imádkozik manapság Buddhához, miközben azt mondja, művelni akarom magamat és elnyerni a helyes gyümölcsöt, az a Zsengolt könyörgök neked, adj erőt, add az áldásodat rám, el kell nyernem a helyes gyümölcsöt. Hány ember beleértve a szerzeteseket gondolkodik ehhez hasonlóan, amikor egy Buddhához imádkoznak? Nagyon sok ember könyörög, segíts nekem szerencsét csinálnom, segíts a családomban, valakinek el kerülni egy katasztrófát. Vannak még némely szerzetesek is, akik még mindig a családjukban lévő emberekre gondolnak. A hatvilági gyökere nem vágták. Kell. Mondjuk valaki pénzt akar keresni, mindenki gondolkodjon el erről, amint elkezd imádkozni, az rettenetes lesz. Miért? Mert az agyából, az abban összpontosított elme szándékából az agynak egy olyan szerkezete sugárzik ki, amely pénzt akar nyerni. Ez az agy teljes szerkezete, de az pénzre gondol. És ezt a Buddha kép irányába küldik ki. Más dimenziókban a tárgyak nagyjá vagy kicsivé válhatnak. Ők nem olyanok, mint a testeink, amik méretben rögzítettek. Voltak éppen az emberi testek sem rögzítettek méretben, csak ti magatok ezt nem tudjátok. Ez a világegyetem összemegy és nagyon kicsivé válik, a világegyetemben minden tárgy szintén megfelelően kisebbé válik. Még egy nagyítóüveg nagyítása is kisebbé válik, úgyhogy nem fogod érezni, hogy összement. Amikor a világegyetem nagyobbá válik, a benne lévő összes tárgy szintén megfelelően nagyobbá válik, úgyhogy nem fogod érezni, hogy a világegyetem nagyobbá vált. Így ez nem teljesen rögzített. Tehát azok a dolgok méretben megváltozhatnak más dimenziókban. A Buddha szobrának a fejéhez mennek, úgyhogy a Buddha szobrának most van egy elméje, de ez az elme pénzsóvár. Ezután az első szemét leszámítva más emberek fognak jönni, hogy imádkozzanak. Ő maga szintén gyakran fog jönni, hogy imádkozzon, és ahogy az idő múlik, ez az imádkozás létre fog hozni egy testet számára. Mert az emberek testének, az átlag emberek testének szintén van egy aurája, ők szintén rendelkeznek egy picike, nagyon gyenge energiával. Különösen, ha egy csigong gyakorló vagy egy művelő megy oda, hogy imádkozzon, energiát fog hozzáadni, és ez nagyobbá és nagyobbá fog válni, ami kiteljesedik. Úgyhogy kialakít egy olyan tapintható testet, ami ugyanolyan, mint a Buddha szobor. Ha ez a Buddha szobor Guanyin bódhiszatvái, az imádáson egy hamis Guanyin bódhiszatvát fog létrehozni. Ha ez a Buddha szobor Amitabha Buddhája, az imádkozásod egy hamis Amitabha Buddhát fog létrehozni. Ennyire veszélyes ez, de ez nem az igazi Amitabha Buddha megnyilatkozása, és ez nem Guanyin bódhiszatva igazi fásenje. Ez a saját imádásodon keresztül jött létre, ám bár úgy néz ki, mint egy Buddha vagy bódhiszatva, az atya pénzsóvár. Mert ez egy alacsony szinten, alacsony energiával előállított élőlény. De ez nem veszett el az illúzióban, mint az átlag emberek, úgyhogy láthat néhány olyan elvet, amelyet nem lehet látni a hétköznapi emberek között. Ígyképpen nem mer alkalomszerűen embereket megsebezni. Tehát mit tesz? Az emberek nagyon áhítatosan hisznek benne bódhiszatvaként, úgyhogy tesz néhány jó tettet, de nem teszi azokat a jó dolgokat ingyen, mert alacsony szinten hozták létre, nincs Buddha természete. Úgyhogy az emberek elmennek imádkozni hozzá. Kérlek, áld meg engem, áld meg a családomat, úgyhogy a gyermekem felgyógyuljon a betegségből. Rendben, meg foglak áldani téged, úgyhogy felgyógyuljon, de neked pénzt kell dobnod a dobozomba. Ha pénzt dobsz bele, a gyerek fel fog gyógyulni. Ha semmennyit sem dobsz bele, akkor nem lesz jobban. Ha több pénzt dobsz bele, gyorsabban fog felgyógyulni. Így fog cselekedni. Valaki imádkozik, segíts nekem, szerencsét csinálom, gazdággal akarok válni, úgy, hogy tudjam élvezni a jó életet. Rendben. Pénzt akarsz keresni. Rendben. Csigongot gyakorolsz, kaptál egy kevés dant, azaz energianyalábot, és én nem. El fogom venni a dant. Tehát elveszi. Nem segíthetek neked csak úgy. Pénzt adok neked, úgyhogy neked is kell adnod valamit nekem. Tisztességes cseren, nincs veszteség, nincs nyereség. Vagy adj nekem valamennyit a gongodból. Ám bár gongot nem lehet hozzáadni, átváltoztathatja azt más dologgá, némi használható energiává. És azután hagyni fogja, hogy pénzt kapj. Hogyan? Például el fogsz esni, és azután találsz egy levéltárcát, vagy nagyobb prémiumot fogsz kapni a munkádban. Bármiképp valahogy kapsz majd némi pénzt, így fog cselekedni. És akkor ott van a legnagyobb veszély ezekkel a dolgokkal. Ha egy világi buddhista vagy, ha egy szerzetes vagy egy taoista pap vagy, ha imádod azt, az komoly következményekhez fog vezetni. Amikor a mesteredként veszed, jönni fog, hogy gondoskodjon rólad és irányítson téged. Amikor nagyon áhítatos vagy az irányába, gondoskodni fog rólad, el fogja rendezni, hogyan gyakorolj gongot. De mindegy, hogyan gyakorol, soha nem leszel olyan magas, mint az, és ez nem kezdődik túl magasan. El fogja rendezni, hogyan gyakorolj, de mindegy, hogyan műveled magad, hogyan veszed a mesteredként, milyen őszintén akarsz jót tenni és művelni a szívedet, ott fent senki sem fog felvenni téged, senki sem fog akarni téged. Minden iskolának megvan a saját művelési módszere, az emberek megváltásának a módszere. Nem tartozol semmelyik iskolához, úgyhogy senki sem akar téged. És azon felül téged ez az alacsony szintű szellem fejlesztett a művelésben, tehát mi történik, miután meghalsz? Némely emberek ezt látták. Van egy Buddha, aki a szerzetesek egy csoportját vezetve jön a templomhoz. Egy csoport ma jön, egy másik csoport holnap jön. Némelyek látják, hogy gyakran vannak a templomban. Kik ők? Ők éppen ez a csoport. Miután egy ember meghalt vagy eltávozott, ahogyan mondják, ő maga azt gondolja, hogy úgy tűnik, hogy elérte a taót, de a valóságban ő átment oda, ahol az van. Az irányítja őket, miközben csoportokban vezeti őket körbe. Ez azért van, mert ahogy az emberiség fejlődött a mai napig, amint az emberi erkölcs degenerálódik, minden más degenerálódik, ezt az emberek ragaszkodásai okozzák. Mindent a saját karmájuk okozott. Nem volt igaz a Shakyamuninak, amikor a dharma vége korának hívta ezt a korszakot? A szerzeteseknek nehéz megmenteniük önmagukat, nem szólva arról, hogy másokat mentsenek meg. Ez tényleg így van, ez rendkívül bonyolult. Az a kérdés, amiről éppen beszéltem, nem maradhatott kimondatlanul, mert nagyon sok ember fogja imádni Buddha képeit, és fog más kapcsolódó dolgokat tenni, úgyhogy ezt a kérdést meg kellett vitatni. Ezt követően beszéljünk egy másik, a művelési közösségben, különösen a Csigongban és a taoista iskola némely kis világi útjaiban lévő kérdésről is. Épp most beszéltem, azokról az emberek imádásán keresztül kifejlesztett dolgokról, azokat szintén földi buddháknak és földi taoknak tartják, földi buddhák és földi taok. Némelyek közülük szintén idejöttek a hétköznapi emberek közé. Azt gondolják, hogy ők elég jók. Voltak éppen gyümölcshelyzet, azaz megvalósítási állapot nélküli földi buddhák és földi taok. Még neveik is vannak. Ilyen és ilyen buddha. Nekik még neveik is lehetnek, de voltak éppen ők senkik. Ezt követően meg fogunk vitatni valamit, amit úgy hívnak a varázslattal való kezelés, azaz gyújjúkő témája. Ez a buddha és taoista iskolák kisvilági útjaiban használt valami. Tudjátok, ott vannak valamik, amiket a taoista iskola kisvilági útjainak hívnak. Milyen kisvilági utak? A taoista mesterek öltözékével rendelkeznek, de az, amit tesznek, az, hogy mágikus figurákat rajzolnak, varázsgégeket kántálnak, betegségeket kezelnek, vagy szerencsemondást, vagy fengsúlyt, azaz geomanciát végeznek. Nem tudnak művelést gyakorolni, és nem lehetnek sikeresek a művelésben. Az elveik a taoista iskola legalacsonyabb szintű dolgai, a legalacsonyabb dolgok. Nekik maguknak nincs energiájuk, de megparancsolják némely alacsony szintű szellemeknek, hogy jöjjenek és segítsenek neki dolgokat tenni. Úgyhogy mágikus figurákat rajzolnak, ez az, amire való a mágikus figurák rajzolása. Szintén kántálnak varázsigéket és hasonlókat, ilyen dolgokat tesznek. Varázslattal való kezelés témája szintén ez a fajta dolog, de szintén kezelhet betegségeket a hétköznapi emberek számára. Tekintet nélkül arra, hogy mit bocsátottak ki ténylegesen erre a testre, amíg egy hétköznapi szemét érintett a fájdalom valóban enyhült ideiglenesen, tehát ezt betegségek kezelésének tartják. Nagyon sok módszer van országunkban a betegségek kezelésére. Kínában az ősi időkben sok módszer volt a betegség kezelésre, nem csak azok a technikák, amelyeket most ismernek a kínai orvostudományban. Manapság sok dolgot szerveztek meg a kínai orvostudomány égisze alatt. Például olyan dolgokat, mint a kupresszúra, masszázs, csontillesztés, gyógyfüvekkel való orvoslás, masszázs és akupunktúra, aztán szintén van a csigong általi betegségkezelés. Beleértve a varázslattal való kezelés témáját. Amikor megszervezték, témákba osztályozták ezeket. A betegségkezelés módszerei között az ősi Kínában a varázslattal való kezelésnek a témájáról úgy gondolták, hogy az a 13. téma lenne, úgyhogy a teljes neve a varázslattal való kezelés a 13. téma. A kezelési módszerei leginkább olyan módszerek, mint varázsgék kántálása, ez a fajta dolog, papírégetés, füstölőégetés, mágikus figurák rajzolása és ilyesmi. Néhány évvel ezelőtt, amíg a csigongot népszerűsítették, néhány ember ezeket a dolgokat cselekedte. A dáfán művelőinknek abszolút tilos, hogy ezeket a dolgokat használja. Nem hívjuk meg azokat a rossz dolgokat. Az igaz művelési gyakorlat nem engedi meg az ilyen dolgok használatát. Általában a kezelési módszereik eléggé egyedülállóak. Gyakran mondom a következő példát. Mondjuk egy személynek kelés nőtt az arcán, hogyan kezelnék azt? Vennének egy ecsetet, cinóberbe mártanák, vagyis abba a piros festékbe, rajzolnának egy kört a földre, rajzolnának egy keresztet a körbe, azután azt mondanák neked, hogy állj a kereszt közepére, arccal kelet felé. Taoisták, úgyhogy nekik arccal kelet felé kell fordulniuk. Az alacsony szintű taónál van egy mondás, Tao keleten van és Buddha nyugaton van. Voltak éppen ez nincs így. Ez csak egy alacsony szintű taoista mondás, úgyhogy köröket rajzolnak a személy arcára, és ugyanakkor varázsigéket kántálnak. Továbbra is kántálnak, és végül az ecsethegyével megérintik a kelést, és azt mondják. Rendben, meggyógyult. Megérinted. Nem fáj annyira, mint az előtt, és úgy tűnik, hogy kisebbé vált. Ami azt jelenti, ennek lehet egy bizonyos gyógyító hatása. Vagy tegyük fel például, hogy azt mondod, fáj a karom, nincs jól. Azt mondja, el fogom érni, hogy a betegséget kijöjjön a hegu akupunktúra pontból. Hogyan fog kijönni? Egy leheletnyi levegőt fogok fújni a hegu akupunktúra pontodban. Nyújtsd ki a karjaidat. Először varázsigéket kántál, állandóan kántál, és azután egy leheletnyi levegőt fúj a hegu akupunktúra pontodba, és érzed, hogy a levegő keresztül megy a karjaidon. Elég jó, nem fáj annyira. Tehát azoknak a módszereknek lehet egy bizonyos hatása. igazságuk olyan kisebb betegségeknél, de miért mondtam éppen, hogy nem használhatjátok ezt? Az emberek nem tudják, hogyan működik, és nem igazán érdekli őket. Kaptak némi enyhülést, és ez elég jó neki, de nem a gyakorlóknak. Nekünk tisztán kell tartanunk a testeinket, és állandóan magasabb szintekre emelkednünk, tehát nem hívhatjuk meg azokat a dolgokat. Voltak éppen alacsony szintű szellemeket és ilyen zavaros dolgokat használnak, hogy betegségeket kezeljenek. Ezt hívják úgy, varázslattal való kezelés témája. Mindegyik kötőknek megemlítettük ezt, mert amikor művelitek magatokat, sok ilyenfajta dolog van. Erről beszélve hadd kalandozzak el, és említsek meg valami mást. Észak-Kínában vannak táncoló sámánok, és délen boszorkányok, és varázslók, és más ilyen dolgok. Közülük egyik sem tartozik a csigong kategóriájába, mert az igaz művelési gyakorlatban neked magadra kell számítanod, a saját dolgaidat művelned, a saját dolgaidat elérned, de nekik nem. Minden, amit tesznek, hogy meghívnak néhány rossz dolgot, néhány varázsigét kántálnak, meghívják őket. Ez minden, amit tesznek. Mert azoknak a dolgoknak is van energiájuk, amikor jönnek. Neki nincs energiája, de azoknak a rossz dolgoknak, amiket meghívott, van energiájuk, ezért tud betegségeket kezelni. Különben olyasmit, mint szellem általi megszállottság. Miért vállalnak az emberek szellem általi megszállottságot? Mert a megszálló szellem szintén kezelhet betegségeket. Annak a megszálló dolognak, annak az állatnak is vannak természetfeletti képességei, úgyhogy becsapja az embereket. Vitassunk meg röviden egy másik kérdést. Amikor a diákok részt vesznek a Falun Gong szemináriumainkon, vagy amikor bármilyen más Falun Gong tevékenységet tartunk, ne erőltesd a súlyosan beteg embereket, hogy részt vegyenek a tanfolyamainkon. Mert teljes egészében a betegségük miatt fognak jönni. Épp most írt valaki egy jegyzetet, és hallgatólagosan még mindig megkért engem, hogy kezeljem a betegségeit. Azt mondta, tanár, több előző osztály alatt feloldottad a karmámat számomra, de most még mindig ezen és azon a helyen kényelmetlenségem van. Minden le van írva a sorok között. Még ha csak egy vonást is írtál, tudnám, hogy mit akarnál. Ez azt jelenti, hogy nem vagy képes elengedni ezeket a dolgokat. Tehát, ha egy súlyosan beteg személy nem tudja elengedni ezt, akkor az élete minden pillanatban veszélyben van, mert senki sem gondoskodik róla. Itt az energiamező hatása alatt ez még kibírhatatlanabb lehet számára, tehát ez nagyon veszélyes. Mindenki biztosan jegyezze ezt meg. Ha valami történik vele, feleslegesen nagy kárt fogunk elszenvedni miatta. A Falun Gong hírnevének a megvédése minden Falun Gong tanítvány kötelessége, mert te szintén a Falun Gong művelés gyakorlat tagja vagy. És szintén ne vonszoljatok ide embereket, hogy a szellem általi megszállottságokkal foglalkozzunk, mondván Lémester tud foglalkozni szellem általi megszállottságokkal, csak ő tudja helyrehozni azt, menj, kérd meg őt. Némely embereket több mint 1000 mérföld távolról vonzolnak ide, és arra unszolják őket, hogy kérjenek meg engem arra, hogy ezt megtegyem. Nem azért vagyok itt, hogy megoldjam ezeket a problémákat számodra. Mindazok a dolgaid mögött egy karmikusok van. Nem tehetem meg ezt számodra szabadon. Itt csak a művelőkről gondoskodunk. Némely emberek azt mondják, nos, vedd le azt rólam, és azután művelni fogom magam. Nincsenek előfeltételek a művelésre, feltétel nélkül kell művelned magad. Bármilyen előfeltételekkel való rendelkezés elfogadhatatlan. Aztán szintén vannak ott némely emberek, némely tanulók. Ha valaki nem akar beiratkozni a szemináriumra, ne vonszold ide őket. Csináljunk egy válogatást. Ha bárki, aki súlyosan beteg, nem érzi jól magát az osztályunkban, akkor azonnal menjen kórházba. Senki betegségét nem kezeljük itt a kezeinket használva. Mi egy szemináriumot tartunk, csak a fát tanítjuk. Mivel az idő korlátozott, ez minden, amit mondani fogok. Ezt követően rövidesen meg fogjuk tanulni a harmadik gyakorlatot. Úgyhogy hadd beszéljek a harmadik gyakorlatról, és aztán tartani fogunk egy szünetet. A harmadik gyakorlatot úgy hívják, a két végleten való áthatolás. Mit jelent ez? Tudjátok, némely rendszerek az égi yang csiének a gyűjtését és a földi yin csiének a gyűjtését tanítják. A rendszerünkben mi a kozmikus evolúció elvét veszük, a zhen shen zhen kozmikus tulajdonságát, hogy közvetlenül szolgáljon útmutatóként a gyakorlásunkhoz. Egy ilyen óriási dolgot gyakorlunk. Tehát mi az égi yang és a földi yin? Az a terület egyszerűen túl kicsi. Az áthatolásunk a két végleten azt jelenti, hogy elérjük a világegyetem két végletét, és arra használjuk a két kozmikus véglet között lévő energiát, hogy áthatoljon a testünkön, ezt jelenti. De milyen nagy ez a világegyetem? Ha emberi gondolkodással, emberi nézetekkel tekintjük meg, ez egyszerűen elképzelhetetlen. Még ha ott is ültél, és egy napon át gondolkodnál, nem érnél annak a végére, hogy pontosan milyen nagy, úgyhogy az igaz művelés tétlen. Nincsenek elmeszándék tevékenységek, egyáltalán nincsenek. Nem beszélünk elmeszándékról, talán a könyvben írtuk, hogy könnyedén tartsd az öntudatodat a két tenyereden. Az azt jelenti, hogy amikor a mozdulatokat végzed, neked tudatában kell lenned annak, hogy mit teszel. Különben, ha még azt sem tudod, hogy a kezeid mit tesznek, az káosz lenne. De nincsenek az elmeszándék tevékenységei. Ezért, amikor a két végleten való áthatolás mozdulatait végzed, minden, amit neked tenned kell az, hogy hajtsd végre a mozdulatokat, amíg azoknak a mechanizmusoknak, amiket beléd ültettek, ilyen hatásuk lehet. Egy pillanat alatt nagyon-nagyon messze elérnek, és egy pillanat alatt vissza fogják hozni az energiát. Egy nagyon gyors dimenzióban utaznak, ezért ez a nagyon lassú dimenzió nem korlátozza őket. Egy pillanat alatt megy, és egy pillanat alatt jön. Minden, amit tenned kell az, hogy hajtsd végre a mozdulatokat, és ennek a gongnak a mechanizmusának önmagának lesz ez a hatása. Hogy a kezeid mozognak, egyfajta érzést fedezhetsz fel. Milyen érzést? Egyfajta lebegő kezeket. Vagyis létezik egyfajta mechanizmus, egy mozgó energiamechanizmus. Amikor végezni akarod ezt a gyakorlatot, ez az energiamechanizmus elkezd működni. A kezed természetes módon fog lebegni, automatikusan követve ezt az energiamechanizmust. Egy olyan személynek, aki éppen elkezdett gyakorolni, nagyon érzékenynek kell lennie azért, hogy észlelje azt, de miután egy ideje gyakorolt, képes lesz, hogy érezze azt. Mindenki képes lesz, hogy érezze. A kezei pontosan maguktól lebegnek vissza és előre, lebegnek fel és le, siklanak hosszában. Úgyhogy még ha a mozdulataid nem is pontosak, az nem számít. A mechanizmusok fokozatosan ki fognak javítani téged, mindazonáltal a kezdetben meg kellene próbálnunk a legjobbat kihozni magunkból, hogy helyesen végezzük azokat. Ne is vigyük tévútra a mechanizmusokat, mert miért végzed a mozdulatokat és gyakorolsz gongot? Mivel át tudunk hatolni a két végleten, az azt jelenti, hogy nekünk nem kell végeznünk a mozdulatokat? Nem az. A gyakorlataink mozdulatai más tekintetben szintén különböznek minden más rendszer isteni erőinek az erősítésétől és természetfeletti képességeinek az erősítéseitől. A mágikus dolgaink mindegyikét szintén automatikusan fejlesztik ki, akkor a mozdulataink csak arra használják, hogy megerősítsék az energiamechanizmusaitokat, megerősítsék azokat a mechanizmusaitokat. Amikor a mechanizmusok kialakultak, ám bár nem végzed a két végleten való áthatolást, a két végleten való áthatolás minden egyes pillanatban zajlik. Ez a mechanizmus működik. Úgyhogy amikor végzed azt, te csak materializálod, megerősíted, mert a kezek energiát bocsátanak ki. A kulcspontok ezen gyakorlat számára ugyanazok, mint az előző gyakorlatok számára. A lábak vászélesség távolságban vannak egymástól, álljatok természetesen, nincsenek nyújtózó mozdulatok, teljesen ugyanaz a testtartás, mint amikor a kereket tartjuk ellazult. Csak a karok mozognak, a lábak nem mozognak. A testet ellazultan tartjuk, ellazultan, de nem görnyedten. A nyelv neki feszül a kemény szájpadlásnak, hagyjatok egy részt a fogak között, és az ajkaitok legyenek finoman összezárva, amikor mind az öt gyakorlatot végzitek, a szemek zárva vannak. Csukott szemekkel gyakoroljátok őket. Természetesen, amikor tanultok, ne csukjátok be a szemeiteket, különben nem lesztek képesek látni. A kis mozdulataitok tempójának ugyanolyannak kellene lennie, mint amikor tanítjuk ezt. A tempó, amit tanítunk, az körülbelül ugyanaz, mint a videókazettámon lévő gyorsaság. Persze azt mondani, hogy ennek teljesen pontosnak kell lennie, hogy még egy pontban sem különbözön bármelyik másodpercben, azt nem hangsúlyozzuk. Az nem fontos önmagában. Ez a fálun. Ez a mi fálununk olyan, mint ez. Valószínűleg mindenkinek a kezében vannak az előadásanyagok. A könyvünk fedelén van egy ilyen alakú fálunkép. Ez a fálun. Ennek a szerkezete rendkívül összetett. A felszínen ez nem látszik különösen összetettnek. Csak mi formáltuk azt egyfajta... Néhány szimbólumot használtunk egyfajta emblémaként, a fálun emblémánként. A valóságban ez egy rendkívül összetett dolog. Ez nagyon összetett, és mindegyik szinten különböző szerkezetei vannak. Mert ezt a Falun Gongunkat a világegyetem evolúciója elveinek megfelelően gyakorolják. Ennek a szerkezetét szintén a világegyetem fajta formájának megfelelően tervezik, de a felszínén ez nagyon egyszerű. Például az egész Falun, az egész dolog forog, mozgásban van, egy egységként mozog, forog. Ennek a fálunnak a közepe forog, azaz a központ, ez a piros rész forog. A tai chi, A négy tájcsi szintén forog. A négy szvasztika ugyanolyan. Négyőjük egyforma távolságra vannak elhelyezve. A Tang dinasztia ideje alatt ezt Wanzi szimbólumnak, azaz a 10 000 kínai írásjegyének hívták. Azelőtt kedvező jó szerencsének hívták. Miért volt az? Mert a világegyetem mozgásban van. A világegyetemnek 4 oldala vagy 8 iránya van. 8 irány plusz a fent és lent a központnál alkotja a 10 irányú világot. Ez a Buddha iskolának a világegyetem nézete, a világegyetemről való megértése, ami azt jelenti, ebben a világegyetemben a 10 irányú világban, a 10 irányban lévő minden galaxis mozgásban van, forog. Ez így van. Így azok közülünk, akiknek természetfeletti képességeik vannak, láthatják, hogy az tényleg mozgásban van. A központ, ami teljük galaxisunkat képviseli, ez a jelentése. Tehát ez szintén mozgásban van, és szintén forog. Ez egy ilyen helyzet, mindennel mozgásban, mindennel forgásban. Akkor, miután mi a Buddha iskolából vagyunk, miért van benne a taoista iskola tai chi-je? Miért van ott a tai chi is? Mert, ahogy mindenki tudja, ez a fá, amit ma hirdetünk ki, már nagyon széles. A világegyetemnek a Zhen Shan Zhen, azaz őszintesség, jószívűség, tolerancia legmagasabb Buddha elvei alapján van kihirdetve. Mindenki gondolkodjon el erről. A világegyetem legmagasabb jellemzője, még a taoista iskola sem megy túl a Zhen Shan Zhen-en, és a Buddha iskola szintén a Zhen Shan Zhen-en belül van. Az, amiről most beszélünk, egy olyan hatalmas tao, a világegyetem egy olyan hatalmas fája, úgyhogy a taoista iskola nélkül ez nem alkothat egy teljes világegyetemet. Mert ebben a világegyetemben csak a Buddha és a Tao két fő iskolája van. A Buddha és a Tao két fő iskolája. Azonban némely emberek nem hihetik el ezt. Azt mondják, nincs még Jézus Krisztus és Kína konfucianizmusa is. Hadd mondjam meg nektek, az ortodox vallások ezen fajtáinak mindegyike. A konfucianizmusról azt tartják, amikor magas szinteknél sorolják be, ez a taoista rendszer területén belül foglal helyet. Nyugaton vannak némely vallások, némely ortodox vallások, amelyek, amikor magas szinten sorolják be őket, a Buddha rendszer tartományán belül foglalnak helyet. Amikor nagyon magas szinten van, ez egy igazán homályos dolog. Így igazán csak ez a két jelentős iskola van ott. Akkor miért van még mindig két különböző fajta tai chi, piros felső résszel, fekete alsó résszel és piros felső résszel, kék alsó résszel? Mert ilyen a nagy tao művelés, és az őseredeti tai chi ilyen piros felső résszel, kék alsó résszel. Ez a piros felső rész, fekete alsó rész ehhez a fajta taohoz tartozik, amelyet ma ismerünk el, ehhez a fajta taohoz, amelyet az emberek megszoktak. Azok a taók, akiket az eredet tiszteletre méltó istensége felügyel, ezzel a fajta alakkal rendelkezik. A valóságban a taoista iskola a múltban távoli ókor közben sohasem alakított ki vallásokat. Történelmileg ezt mindig magányos módon művelték, egyedül művelték magukat. Csak a legutóbbi történelemben jelent meg ez a kérdés, megjelent a taoista vallás. A valóságban ez már egyfajta módosított vallás. Ennek a fálunnak a színe, ez a háttérszín változik. Ezeket a szimbólumokat leszámítva, ez a háttérszín, a fálun háttérszíne színt fog váltani. Miért állítottuk be ezeket a színeket használva is használjuk azt emblémaként? Mert ez a szín némileg fényesebb és jól néz ki. Tehát emblémává formáltuk azt. A valóságban ez a háttérszín színt vált. Piros, narancsárga, sárga, zöld, kék, indigó, lila, színes, színtelen, ez változni fog. Itt sok tanítvány van, aki azt mondja, tanár, annak a fálónak a színei, amit láttam, nem olyanok voltak, mint ez. Az fehér volt, a színtelen volt, vagy piros volt, indigó volt, lila volt. Igazából az, amit láttál, mint helyes volt. A világegyetemben az egyetemes dimenziókon belül ez a fajta hatalmas dolog színt vált. Ennek éppen e fajta színváltásai vannak. Ennek változatos fajta színei vannak, változatos fajta anyagi színe. Némely embereknek még mindig lehet egy kérdésük, vagyis azok az emberek, akiknek nincs nagyon sok tudásuk a vallásokról, akkor azt gondolhatják, hogyan lehet az, hogy ez a dolog a központban úgy néz ki nekem, mint Hitler dolga? Mindenki tudja, hogy az emberiségünk már széles körben ismerte ezt a szimbólumot, Sákjamuni korától kezdve. Sákjamunit megelőzően nyugaton ezt szintén sok vallásban használták. Ez a szimbólum, én mindenkinek megmondtam, valójában a Buddha szimbóluma. Csak azoknak van, akik elérik a Buddha szintjét. Azok, akik nincsenek a Buddha szintjén, nem rendelkeznek vele. Csak azok a nagy bódhiszatvák. Némely nagy bódhiszatvák már felülmúlták a buddhákat, már elérték a buddha szintjét, tehát ez az, amiért ők is rendelkeznek vele. Kis bódhiszatvák nem rendelkeznek velük, sem az arhátok. Csak buddhák viselik ezt a fajta szimbólumot. Ha túlmennek a Tathágata szintjén, nekik két ilyen szimbólumuk van a mellkas első részén. Minél több szinten mennek túl, annál több lesz nekik ezekből a szimbólumokból. Az emberi civilizációnak ebben a jelenlegi időszakában az emberi lények széles körben ismerték ezt 2500 évvel ezelőtt, és Hitler és a II. Világháború. Hitler hány évvel ezelőtt jelent meg csupán? Nem több, mint néhány évtizede, igaz? Plagizálta ezt a dolgot. Némely emberek azt mondják, ha ezt a sarkát ebbe az irányba hajlítanánk el, akkor ez hitleré volna. Azt mondom, nem szükségképpen, mert ez olyasmi, ami forog, ez forog. Azon a módon létezik. Mert egy darab papíron nézitek meg, mi a húsvér szemeinket használva nézünk, de annak még mindig sok-sok dimenzióban létező alakjai vannak. Így egy ember nem használhatja fel azt, hogy milyen sűrű az elrendezése, hogy felmérje azt. Azok a dolgok, amik a belsejéből tükröződnek vissza, igazán homályosak. Sok tanítvány sokat látott, igazán sokat. Azt mondanám, hogy az, amit láttatok, mind valóságos volt. Rendben, ezt követően el fogjuk kezdeni a gyakorlatok megtanulását.